kádra. No, tehát a következőkben pedig a hagyományosabb kísérleteké a terep. Na, szeretnélek megkérni benneteket, hogy a szemüveget térnénk szépen ide-vissza az első sorba. És közben föltenném a kérdést, hogy van-e közöttetek, aki szeret rosszalkodni, mert akkor azok tartsanak velem. Megnézzük, hogy hogyan lehet egy otthoni porszívóból valami lövőeszközt készíteni. Úgyhogy a porszívó ágyú című kísérletet szeretném nektek megmutatni. A porszívó ágyúhoz három dologra van szükség. Kell valami lövedék, egész biztosan, hogy szükség lesz egy porszívóra, és kell egy kilövő cső is, ezek itt mind elő vannak készítve. Úgyhogy mindjárt megmutatom nektek pontosan, hogy ezt hogy is kell elkészíteni. Tehát a porszívót, hogyha otthon vagytok, az első dolog, hogy ki kell műteni belőle az összes porzsákot. Ennek itt a hátulján van egy ilyen szűrő, aztán ennek itt még az alján is van egy szűrő. Ezeket mindet ki kell dobálni. Ha porzsákos porszívó, akkor azt kell természetesen kitenni, és aztán visszatesszük a helyére. A porszívót hozzá kapcsoljuk az áramforráshoz, mert anélkül ez nem működik. És ezek után bemutatom a vetőcsövet, amely hát egy egyszerű lefolyócső tulajdonképpen, amelynek az egyik végén egy ilyen Y-alakú toldatot látunk. Ebbe az Y-alakú toldatba kell a porszívó csövünket betenni. Ezt is a vízszerelési boltban lehet ezt a kis darabot kapni. Szépen hozzákötjük. Egyébként, hogyha mindenki, gondolom, hogy most nagyon vártok, hogy hogyan fogunk ebben lőni, akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy meséljek egy bizonyos emberkéről, aki a légritka terekkel foglalkozott, ugye Gerikéről beszélünk. Ő volt az, aki tulajdonképpen a magdeburgi féltekés kísérletet elvégezte, és megnézte, hogy a vákumnak, a légritka térnek milyen elképesztő nyomása tud, milyen erők tudnak kialakulni, és közben eszébe jutott, hogy ebből lehetne akár fegyvert is készíteni. A fegyver készítéshez pedig azt mondta, hogy vegyünk egy csövet, szivattyúzzuk ki a csőből, szivattyúzzuk ki a levegőt, az egyik végén van a lövedék, a másik végét az zárjuk be, hogy ne tudja a levegő betágulni, és amikor elengedjük a lövedéket, akkor a lövedék egyik oldalán légritka tér van, a másik oldalán atmoszférikus nyomás, és a nyomás különbség lesz, amelyik lépésről lépésre gyorsítja, és a legvégén pedig itt ki fog repülni. Hát akkor az első az, hogy lőni fogunk egyet. Nagyon egyszerű, egy papírral le tudjuk így zárni, majd a lövedéket elhelyezzük a vetőcsőben. Egyébként, ha ketten vagytok, akkor úgy is lehet játszani, az egyik így fölveszi a vállára. Szóval ez a mozdulat, ez nagyon fontos. És akkor fogja az ember, beteszi ezt a lövedéket így, és azt mondom, hogy most fogunk egyet lőni. És amint látjátok, természetesen a fizikának tapsoltatok, mert a fizika az, amely tulajdonképpen az életünket könnyebbé teszi, szórakoztatóvá is teheti. Egyébként, hogyha egy kicsit csöndbe maradtok, akkor megígérem, hogy lövünk még egyet legalább. Tehát ugye akkor, amikor a környezetünkben levő levegő nyomásába beleszületünk, ugye a születésünk pillanatától ismerjük ezt a légköri nyomást, mindenki számára természetessé válik, és hogyha ezt megszüntetjük az egyik oldalon, vagy lecsökkentjük, amennyire csak lehet, akkor ez a nyomáskülönbség, úgyis érezhetővé, tapasztalhatóvá válik, és ennek segítségével tudunk tenni. A gerikeféle ágyúnak, ennek a vákumágyúnak egyébként azért azt mondjuk el, hogy volt egy nagyon nagy előnye azokhoz az ágyúkhoz képest, amelyeket addig használtak, hiszen akkoriban még nem volt lövedékgyár, hanem mindenki saját magának őrölte a lőport. A lőpornál ugye nagyon fontos volt még az 1848-as szabadságharcban, és az egyik főmondás, hogy a puskaport az tart szárazon. Ugye nagyon fontos volt, hogy az esőben is nagyon könnyedén lehetett dolgozni vele. Egyébként kézi szivattyúkat építettek, amit két ember így pumpálgatott, és ezzel tudták a csőből kiszivattyúzni a levegőt. Amikor a cső, persze az is fontos, hogy ott azért nem ilyen porszívó volt, tehát azt vélhetően mindenki érti. Ehelyett a lap helyett ilyen állati bőrökből vagy hólyagokból készítettek lezárást, és akkor annak segítségével lehetett kitenni, és amikor az egyik végét betörték, akkor, vagy beszakították, akkor a betóduló levegő volt az, amely gyorsította. Nagyon fontos, hogy ezeknél az ágyuknál nagyon sokkal-sokkal könnyebb lehetett, hiszen nincsen hátrasiklás. Gondoljunk csak utána, hogy a lőpor feszítő ereje löki hátra az ágyút és a golyót, mert vele ellentétes irányba. Ezért aztán borzasztó nagynak kellett lenni a tömegének, hogy a hátralöködő ágyú ne üsse agyon a kezelő személyzetet. Ugyanakkor a lőpornak a feszítő ereje miatt sokkal vastagabb falunak kellett lenni, itt csak a légnyomás különbséget kellett tudni megtenni, tehát tulajdonképpen akkor vegyük át még egyszer, hogy mi kell ahhoz, hogy otthon esetleg hétvégén lövöldözni tudjatok, kell egy Y-alakú toldat, ez egyértelmű, ebbe az Y-alakú toldatba betoldunk egy ilyen két méter hosszú csövet. Már most hallom a kérdést és adom a választ, a 4 méter hosszú csőből bizony nagyobb sebességgel fog kiröpülni a lövedék. Az a helyzet, hogy itt a környékbeli ilyen csőárusok mondták, hogy 100%-ot fognak adni, úgyhogy ha 6 méternél hosszabb, még hosszabban fog jönni. Úgyhogy a következő tennivalónk az, hogy megkeressük a lövedékünket, és a lövedékünket úgy csináljuk meg, hogy nagyon jó, úgymond húzósra legyen benne, tehát ne nagyon sok levegő menjen el, és akkor csak annyit kell tenni, hogy bekapcsolja a porszívót, amiből előzetesen kivesszük a zsákokat, hogy jól nagy nyomáskülönbséget tudja létrehozni, aztán betesszük a lövedéket, és elengedjük úgyni. Azt hiszem, hogy ez az előadás végén a maradékot kérném vissza, úgyhogy hát hogyha már ilyen mozgások és ilyen lövöldözések voltak, akkor én azt gondolom, hogy az egyik kedvenc és az egyik legegyszerűbb játékom, amit én nagyon szeretek, az a léggömb. Nézzünk egy kísérletet léggömbbel. Itt van egy olyan léggömb, kezdjük ezzel a léggömbbel, amelyet ha fölfújunk, és akkor ezután ezt a léggömböt elengedem, akkor ez össze-vissza fog röpködni. Sokkal inkább hatékonyá tehetjük ezt a léggömböt, hogyha egy speciális alakú léggömböt választunk. Ez a léggömb nem is olyan egyszerű, mint amilyennek gondolnánk, ehhez a léggömbhöz egy speciális felfúvó cső kell, ugyanis a léggömböknek van egy érdekes tulajdonsága, minden léggömb itt ki van peremezve. Ez a perem tartja nyitva a csövet, vagy ezt a kis toldatot, amin föl lehet fújni a léggömböt. Ha ezt levágnánk, akkor soha többet nem lehet fölfújni, csak úgy, ha beledugunk egy csövet, és a csövön keresztül fölfújjuk. Na de, ha veszünk egy olyan csövet, vagy egy olyan léggömböt, vagy hát ez még gömbnek nem mondanám, de szóval mindenki érti egy lufit, hogy nem is egyszerűséggel mondjam. Ezt hozzáadták ezt a csövet, csak éppen aki ide méret ezt, az nem volt teljesen magánál. Bocsánat, én elszaladok egy másik. Bocsánat. Szóval hozok egy vékonyabb csövecskét, egy szívószálat. Tehát keresünk egy szívószálat, ezt talán csak bele tudjuk ide toldani. Aha, fog ez menni. Tehát akkor most fölfújjuk ezt a léggömböt. Nos, ez a léggömb, ez olyan, hogy hát gömbnek azért nem mondanánk, de hogyha most ezt én elengedem. Jó, látom, hogy tudunk vidámak lenni. Tehát nézzék meg, ha én ezt eleresztem, akkor ez igazi... Az igazi rakéta módjára fog viselkedni. No. Ha a dermed csöndből azt fogom megítélni, hogy még van érdeklődés, akkor meg is vételjük ezt a kísérletet. Tehát itt van a léggömbünk, és akkor nézzük meg, hogy miért kell levágni erről a léggömbről ezt a kis pöndörületet. Azért, mert hogy ilyenkor ez nagyon érdekes módon szabályozza azt a levegő mennyiséget, azt a levegő sebességet, ami ebből kijön. Van itt nekünk egy másik léggömbünk, én ezt itt el fogom metszeni, levágom, így. Meg akarok mutatni egy olyan dolgot belőle, ami szerintem ennek a kísérletnek az alapja, jelesül, hogy én ide beleteszem ezt a szívószáldudát, vagy a szívószálat, így, és belefújok egyet. Megmutatom közelről is, mondta, jó fejlel járok. Tehát az a helyzet, hogy ezen a csövön nem tud szabadon kiáramlani abban az esetben a levegő, hogyha levesszük róla ezt a kis gömböletet, ugyanis a nagy sebességgel áramló levegőben lecsökken a nyomás, a lecsökkenő nyomás, mert egy pillanatra becsukódik a léggömb. Aztán megint kinyílik, becsukódik, kinyílik, és ezzel szabályozni tudjuk azt a levegő mennyiséget, amivel kiáramlik. Ezért aztán hosszabb ideig lesz majd megfigyelhető az a léggömb, amit így módon fogunk tudni elereszteni. Tehát, akkor én most ezt fölfújom. És akkor azt hiszem mindannyian megnézhetjük, hogy a léggömbünk hogy indul. Elindítom innen hátul, hogy jól megfigyelhessük. Így, né? Így. Na tehát akkor visszaszámolunk. 3, 2, 1, most. Úgyhogy... Hát hogyha már... Hát hogyha már rakétázunk, akkor azt csináljuk úgy, hogy minden részletére odafigyelünk, próbáljuk megnézni, hogy mi benne a fizika, és hogyha megértettük, akkor a világunk az lényegesen egyszerűbb lesz, és könnyebben megérthető. Ne adj Isten, a fizika tanárok is fognak neki örülni. A kísérleteimben, ha már léggömb, tudom, ezt kerestem. Ha már léggömb, akkor egy következő gyerekjátékot szeretnék megmutatni. Ehhez egy gömb alakú léggömböt fogunk használni. Ezt a léggömböt egy ilyen toldaton keresztül fogjuk hozzákapcsolni ahhoz az eszközhöz, amelyik nem sokára be fog mutatkozni nekünk. Ez az eszköz egyébként, egy fizikatanári ankéton találkoztam vele, mégpedig nem is Magyarországon, hanem Duisburgban. És ezen a duisburgi tanári ankéton arra kérdésre kellett válaszolni nekünk tanároknak, hogy vajon hány témakörnél lehet ezt a kísérletet bemutatni. Az eszközünk egy nagyon egyszerű eszköz. Ha megnézitek, nagyon hasonlít egy repülőgépnek, vagy egy helikopternek a rotorjára. Itt van egy ilyen kis csövecske, és itt ezen a részen, ebbe az irányban érintőlegesen tud majd kiáramlani a levegő, és hát egyelőre fölfújjuk a léggömböt. Ahhoz, hogy ezt az ember fölfújja, meg kell feszülni egy kicsit, hogy a léggömbbe, mikor befújjuk a levegőt, akkor ugye megnyújtjuk a gumit, és a gumi megnyújtásához tudjuk, hogy munkát kell végezni, tehát akkor az első és leglényegesebb dolog, hogy egy egyszerű léggömb felfúvásával is már munkát végzünk. Ezt a levegőt be fogjuk vezetni ebbe a forgó részbe, és aztán, hogyha én elengedem... Ó, Úgy van. Amint látjuk, ez az eszköz, nem tudom megállni, hogy ennyi gyerek között ne játszak egy kicsit. Én azt gondolom, hogy majd valami efféle játékokkal megpróbáltok ti magatok is játszani. Ezek a kísérletek, amit így eddig mutattam, azért azt mondanám, hogy ezeket megpróbáltjátok otthon is. De lesz egy pár is, akkor azt majd ott elmondom, hogy ezt semmiképpen ne próbáljátok meg otthon megcsinálni. Talán nézhetünk egy ilyen következő kísérletet. Az én kedvenc eszközeim között, majd ez később. Van itt nálam két darab tartály. Ezekből a tartályokból még továbbra is léggömbözzünk. Különböző gázokat fogunk tudni, gázokkal tudunk megtölteni léggömböt. Ez a léggömb, ez olyan, hogyha megkötjük, akkor odaadom neked ezt a léggömböt, így. Amint látjuk, ez a léggömb, ez hülye vicc volt, ugye? Jó van. Tehát ez a léggömb, ez fölfelé megy. Van még léggömbünk, és akkor ezt a léggömböt töltsük meg ismét ezzel a gázzal. Ebből a léggömbből most nem adok neked viszont.
Amikor én elkezdek megszólalni, akkor az fog történni, hogy elváltozik a hangom, és mindjárt meg fogjuk érteni pontosan
azt is, hogy miért.
Akkor, amikor megszólalok,
ennek a léggömbben található gáznak a segítségével a hangképzésemet egy kicsit elállítom. Az történik ugyanis, hogy ebben a gázban, vagy ebben a léggömbben a gáz nem levegő, hanem héliumgáz. Ebben a héliumgázban a hang terjedési sebessége sokkal nagyobb, mint a levegőben, olyan körülbelül 980 méter per szekundum a 330 méter per szekundummal szemben, így sokkal gyorsabban ér el a hang az egyik pontról a másikra. Önmagában ez még nem elég a boldogságra, hanem az kell, hogy amikor a hangképzésünket megértjük, akkor tulajdonképpen a garattól a száj kijáratig levő hangképzőrész rövidül le látszólagosan, és ettől állítódik el az én hangom. Megmutatom tám még egyszer.
És amikor megszólalok ismét, akkor tehát semmiféle torzító nincs. Ígérjétek meg, hogy nem állítjátok el jobban a hangomat, mint ahogyan azt a fizika
segítségével meg tudjuk tenni. Természetesen, hogyha találnánk egy olyan gázt, amelyben a hang terjedési sebessége lassabb, akkor vélhetően az én hangom megnövekedne a mélysége, tehát megnövekedne az a hely, ahol keletkezik a hang. És hát reményeim szerint rövidesen ebből is fogunk hallani valamennyit. Itt van egy másik palackból kinyert gáz. Ha ezzel teliszívom a tüdőmet,
Akkor minden bizonnyal inkább Sorostró áriáját fogom tudni elénekelni, vagy esetleg Darth Vadernek tudok hangot kölcsönözni, amikor megszólalok. Ebben a gázban lényegesen lassabban terjed a hang, ennek következtében elmondható, hogy látszólagosan az én garatom megnövekszik. Ez olyan, mintha gondoljatok utána, hogyha elmentek egy nagy zenekart, megnéztek, azok a hangszerek, fúvós hangszerek elsősorban, ilyen, hát ez a fizika. Tehát azok a fúvós hangszerek, amelyekkel magas hangokat akarnak kiadni, azok egy kis rövidek. Azok, amelyeket mélyeket szeretnénk kiadni, azok pedig lényegesen hosszabbak. Éppen elég csak rágondolni például a fagotra. Fagot lényegesen hosszabb, mint mondjuk a szoprán furúja. És hogy élvezzük tovább az én ilyen mély hangomat és az ezen elmondott fizikai törvényszerűségeket.
Éppen ezért, tehát azt szeretném majd az egészhez hozzátenni, hogy megérthetjük azt, hogy most tulajdonképpen nem azt csináltam, hogy veszek egy magas hangon szóló rövid hangszert, meg egy mély hangon szóló hosszú hangszert, hanem amikor magas hangon szeretnék megszólalni, akkor egy olyan gázt választok a tüdőmbe, amelyben a hangterjedési sebességen magas, nagy, és akkor az én megszólásom az magas hangon történik. Abban az esetben, ha azt szeretném, hogy mély hangon szólaljak meg, akkor pedig a levegőnél lényegesen lassabb terjedésű sebességű közeget választok. Természetesen meg kell magyaráznom, hogy ez az gáz, az úgynevezett kén-hexafluorid gáz, amivel tudunk kísérletezni. A kén-hexafluorid gáz nagyon érdekes tulajdonságú. Tehát, ha például szeretnénk továbbiakban megvizsgálni a tulajdonságait, akkor például megtehetem azt, hogy bekötöm, és fogom, földobom, és nézzék meg, hogy ez a viszonylag szokatlan módon viselkedő léggömb, mindjárt megmutatom, hogyha tüdőmből fújjon fel, akkor mi történik. Ugye egyet láttunk, amit nem sikerült elkapnod, és ott van fönn, ott a tetején. Egyet láttunk, amelyik sűrűbb a levegőn, és ez gyorsan esik lefelé. És van egy harmadik, próbáljuk meg egyformára felfújni. Melyik a nagyobb? A sárga nagyobb? Jó, akkor engedünk le belőle, egyforma? Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy egyforma. 50% plusz 1, megállapítom, hogy a szavazás érvényes. Tehát, akkor most elvégezzük az ejtőkísérletünket, és az ejtőkísérletünket úgy fogjuk elvégezni, hogy igazán magasra fogok fölállni. Jó magasról megnézhessük, ígyni. És megnézzük, hogy melyik ér le magasabbról. Elengedem mind a kettőt, nem felejtjük el, hogy mind a kettőre ugyanakkor a közegellenállás fog hatni. Az, amelyik nagyobb tömegű, annak nagyobb lesz a végsebessége. Azt hiszem, hogy ez nem kérdés, hogy melyik nagyobb tömegű, melyiknek lett nagyobb a végsebessége. Az, amelyikben a gáz lényegesen nagyobb molekulájú, nagyobb tömegű, nagyobb sűrűségű gázzal tudtunk ejtőkísérletet elvégezni. A helyzet az, azt javaslom, hogyha van kedvetek, akkor közösen végezzünk el ezek után a léggömbökkel kapcsolatosan egy hűtőkísérletet. Mondhatnám, hogy hűtsük le a kedélyeket, de szó sincs ilyesmiről. Tehát akkor most hűteni fogunk, és hűteni pedig cseppfolyós nitrogénnel fogunk. A cseppfolyós nitrogén az egy elképesztően hideg anyag. Szeretném nektek mindannyiótoknak megmutatni, ezzel fogunk most kísérletezni. Egy olyan anyagot öntök ebbe az üvegedénybe, amely elképesztően hideg. A természetben, itt a Földön sohasem fordul elő, hogy önmagától ennyire alacsony hőmérséklet legyen. Ez mínusz 196 Celsius fok hideg. Ez azt jelenti, hogy elképesztően forró tartályba öntöttük bele, mármint a nitrogén számára elképesztően forró ez a tartály, hiszen szobahőmérsékletű tartályba öntöttünk, mínusz 196 Celsius fok hideg nitrogén. Mostanára lehűlt az edény. Az edényben, hogyha lehűlt, akkor ez a nagyon heves forrás abba marad, és ennek a nagyon heves forrás után megnézhetjük, hogy milyen a cseppfolyós nitrogén. A cseppfolyós nitrogén egy szintelen, természetesen szagtalan, mert ha szagos lenne, akkor állandóan a körülöttünk levő levegő, ugye 76%-a nitrogén, tehát esélytelen lenne, hogy szagos legyen. Vagy ha úgy tetszik, születésünk pillanatától fogva a receptorainkat egy állandó szinten tartja, azt hiszem mindenki érti a felnőttek közül is, amit mondok, és a lényege a dolgnak az, hogy ez kristálytisztán átlátszó, majdnem olyan szépen csillog, mint a víz lenne. Ezzel az anyaggal fogunk kísérletezni, és akkor lefogjuk azokat a léggömböket hűteni, amelyeket az elébb felfújtam, illetve megtöltöttem kén-hexafluoriddal. Ahhoz, hogy nagyobb mennyiségben tudjunk itt nitrogént bemutatni, ahhoz, hát én öntünk egy kicsit ebbe a hungarocell tartályba, és az itt levő nitrogénnel fogunk, mint mondottam volt, hűteni. Elsőként hűtsük le a léggömböt, amelyet tüdővel fújtam föl, tehát emlékszünk rá, ez az a viszonylag kis tömegű léggömb. Ha ezt én most elkezdem lehűteni, akkor miközben hűtöm, szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy szó sincs varázslatról. Ez 100%-ban fizika, amit látnak. Tehát annyira hideg, hogy a hőmérséklet hatására elveszti térfogatának igen nagy hányadát ez a léggömb, engedelmeskedik egy darabig az ideális gáztörvénynek, és aztán egy idő után azt meghaladva a valóságos gázoknak a módszerével ez elkezd lecsepp folyósodni, és az eredeti térfogatának kevesebb, mint ezred részére húzódik össze. Ekkor el lehet érni azt, hogy a kezembe itt eldugom egy rövidebb időre a léggömböt, és most elkezdem melegíteni, úgy mondjuk, hogy bioenergiával besugározzuk, és akkor mindenki láthatja, hogy a léggömb a hőmérséklet növelésével elkezdi a térfogatát növelni, és amikor a környezet hőmérsékletét eléri, akkor visszakapja az eredeti térfogatát. Tehát nem varázslat volt ez, csak fizika. A másik léggömböt, hogyha lehűtjük, nem felejtjük el, hogy ez az a léggömb, amelyik nehéz, ami igen gyorsan utána kell kapni, hogyha le akarjuk hűteni. Ebben egy másik gáz van, és ennek a másik gáznak a viselkedését szeretnénk megérteni. A léggömb hűtését pontosan ugyanúgy fogom tenni, ahogy az előbb tettem. Öntünk rá nitrogént, a nitrogén lehűti a léggömböt, és a léggömb, ahogy lehűl, lehűti a benne levő gázt is. Elkezdem önteni, és ahogy öntöm, egyre kisebb és kisebb lesz a térfogata a léggömbünknek. A közelülők azt is láthatják, hogy valami érdekes fehéres anyag válik ki a léggömbnek a belsején. Egyre kisebb és kisebb lesz a térfogat. Ez a léggömb, ahogy elkezd lehűlni, rövidesen egy olyan varázslatos jelenségnek leszünk szemtanúi, hogy teljes egészében összehúzódik ilyen picire, én most elkezdem gyúrogatni, és a gyúrogatás révén valamit varázslunk ide, már az örök benne valami, tehát úgy meg lehet gyúrni, mint a hó télen. És nézzük meg. Itt van benne az, amiből, tehát ami a gázból lett. Jégnek látszik, de ez nem az. Ez egy nagyon izgalmas anyag. Kénhexafluoridról beszélünk. SF6 a képlete, és ha belegondolunk, őrült nagy molekulája van. Ez az őrült nagy molekula, ha valaki az alakjára is kíváncsi, az két háromszög alakú, tehát hogy is mondjam csak, tehát két tetraéder egymás csúcsával egymásra fordítva. Ha valaki az elektron konfigurációt és az egyéb titkokat is meg akarja tudni, akkor azt lehet tudni, hogy ez egy borzasztóan dipólus molekula, apoláros molekula, bocsánat, és ez az apoláros molekula tulajdonképpen egyfajta választ ad arra, hogy miért is van az, hogy szobahőmérsékleten egy ilyen őrült nagy molekulájú anyag gázhalmaz állapotú. Tehát akkor, amikor ezt meg akarjuk érteni, hiszen ha belegondolunk, a 150 fölötti a molekula súlya, és ez a 150 fölötti molekula súlya egy tisztességes anyag minimum szilárd. Nem folyadék, hanem szilárd. És ugye ez viszont szobahőmérsékleten ilyen bődületes nagy molekula méret mellett gáz tud maradni, tehát az okát is meg tudjuk ennek adni. Ugye láttuk azt, hogy amikor a tartályból kiengedem, akkor ez az anyag ez gázhalmaz állapotú, hogyha lehűtöttem, akkor ebből lett szilárd halmaz állapot, és akkor most megnézzük, hogy hogyan lehet ezt megolvasztani. Mert most ez fog következni. A megolvasztásához nem rezsót fogunk használni, hanem egy speciális olvasztó tégelyt, egy ilyen előgyártmánynak nevezik ezt a mérnökök, ebből fújnak fél literes palackot az ásványvizekre és egyéb üdítőkre, ebbe fogunk beletenni egy kicsit ebből az anyagból, én ezt szépen eltördelem, megpróbálom meggyúrni pontosan úgy, ahogyan a hógolyót lehet gyúrni, egy ilyen kis rudacskát fogok belőle gyúrni, ide bezárom, és most jön az igazi varázslat, és akkor ide közel jövök, és közösen meg fogjuk nézni, hogy én is jól lássam, mert mindahányszor látom, annyiszor tetszik, tehát még a szemvegemet is fölteszem. Aki ismer, az tudja, hogy ha szemveget fölteszem, akkor az a dolog érdekel. Tehát ajánlom mindenkinek, hogy közösen nézzük meg, jó helyen tartom. Itt elkezdődött valami ezen a részen, és hogyha lejjebb nézünk, akkor látjuk, hogy itt egy folyadékot látunk. Elkezd a kénhexafluorid ezen kondíciók között megolvadni. Nézzük meg, van szilárd halmazállapot, gázhalmazállapot és folyadékhalmazállapot. Ez azt jelenti, hogy ez az anyag a hármas pontban van, ez főleg a fölnőttek kedvéért mondom, és ebben a hármas pontban az a tudat, hogy amíg itt vagyunk és megvan mind a három halmazállapot, egész biztosan nem fog a kezemben ez az edény fölrobbanni. Mert ha eltűnik a szilárd halmazállapot, akkor véletlenül én befekszem az asztal alá, és megvárom, míg fölrobban ott a fedezékbe, de most nem hülyeskedek, megmutatom, hogyha kiengedünk ebből egy kevés gázt ezen a szelepen keresztül, akkor látjuk, hogy hevesen for, és olyan hevesen for ez az anyag, hogy ismét megfagy. Forrás közben fagyott meg. Ez egy olyan halmazállapot változás, ami nem egy gyakori. Olyan hevesen forraltuk ezt az anyagot, hogy megint szilárd halmazállapotúvá vált, és most, ha nem ebben a tartályban olvasztjuk meg, akkor sohasem fog megolvadni. Hiszen a megolvasztáshoz nem csak az kellett, hogy hőmérsékletet növeljünk, hanem az is kellett, hogy körülötte a nyomás is megnövekedjen. Ahhoz, hogy a nyomás megnövekedhessen, egy olyan tartályt választottunk, amelynek nem növekszik a térfogata, és különben tudja a nyomást is megtartani. Azt gondolom, hogy a felnövekvő ifjúságot beoltani fizikával az egy szép feladat, de még szebb feladat tudni kell, hogy mikor kell ezt abba hagyni. Ahogy az órára nézek, még maradt 2 kísérlet, és utána megköszönöm önöknek, hogy minket választottak. A 2 kísérlet, az egyik, azt a nevet kapta tőlem ez a kísérlet, hogy a takarítónéni kedvenc kísérlete, és hogy miért, azt rögtön fogjuk látni. Szükségünk van egy Van de Graaff generátorra, amely Van de Graaff generátor, hogy is mondjam csak, nagyon sok a kedvence, van akik rettegnek tőle, nagyon nagy feszültségek előállítására alkalmas elektrostatikus gép. Íme itt van a Van de Graaff generátor. A Van de Graaff generátor, hogyha megmutatom, hogy hogyan működik, akkor meg fogjuk érteni, hogy mi benne az izgalmas. Hát először is a Van de Graaff generátort, hogyha valaki tudományosan szeretné a hálózathoz csatlakoztatni, akkor jár-e jól, ha először a kisütőpálcát teszi a helyére, és aztán azt leföldeli, mert ekkor már komoly meglepetések nem érhetik. Majd, hogyha Van de Graaff generátort hozzákapcsoljuk az áramforráshoz és bekapcsoljuk, akkor még nem történik semmi, hiszen a kisütőpálca itt van a kezemben. Ahhoz, hogy lássuk is, amit látni szeretnénk, egy kicsit sötétebbe vonulunk, és hogyha nagyon nagy feszültségen jönnek létre, ez azt jelenti, hogy ez a szikra, ha meg akarnánk tudni, hogy hány volt feszültséggel létre, akkor semmi más tennivalónk nincs, mint hogy megmérjük egy szabócentivel a hosszát, és utána abból meg tudjuk mondani. Ugyanis, ha valaki meggondolja, hogy hogyan lehet ezt mindenki számára érthető tenni, leteszünk 1 cm átmérő golyót 1 cm távolságra, és megnézzük, hogy növelve a feszültséget, mekkora lesz az a feszültség, ahol át fog ütni. Ekkor megkaptuk az 1 cm levegőnek az átütési szilárdságát, ezek után a szikrahoz beszorozzuk ezzel, és megkapjuk a Van de Graaff generátor feszültségét. Ez durván 250 000 voltos feszültség. Annyit szeretnék elmondani, hogy a Van de Graaff generátor az olyan, hogyha nagyobbat építünk, akkor nagyobb feszültséget tud. Ha van kedvük, akkor menjenek át az ELTE-re. Az ELTE-nek a hozzánk legközelebbi lágymányosi épületének a Dunától átelembe levő részén, ott, ahol egyébként a büfé is van, ott van Magyarországon épített legnagyobb Van de Graaff generátor. Az 50-es években Simonyi Károly professzor úr egy gyorsítóhoz használta, 2,5 emelet magas. Tehát érdemes átmenni, megnézni. Sajnos nem működik, de minden esetre a kísérlet, amit szeretnék megmutatni, hogy ezzel elektromosan fel tudunk tölteni részecskéket. Az elektromos töltések között kialakuló erő, az viszont igen nagy méretű erő. Nem tejföl van benne, mert meglátják, hanem konfetti. Így. És akkor ide teszünk a tetejére egy kis konfettit. Hát akkor a takarítón én, hogy miért nem szereti a kísérletet, azt szerintem mindenki tudja. Nekünk mindösszesen csak annyi tennivalónk van, hogy kapcsoljuk be a Van de Graaff generátort, és hogy jól lássanak, fölkapcsoljuk a villanyt is. Tessék figyelni, hogy mi fog történni egész pontosan. A Van de Graaff generátor elektromosan töltötté teszi a konfetti részecskéit, mindegyik konfetti részecske a másikat gyűlölközve taszítani fogja, és így az elektromos taszító erő és a gravitációs erő együttesen egy pályára kényszeríti ezeket a részecskéket, és azt hiszem, hogy mindenki láthatta, hogy hogyan lehet megmozgatni ezeket a részecskéket. Annyit szeretnék elmondani, hogy természetesen, amit láttunk, az egy szórakoztató dolog, de ha megnézik, akkor még a hátamon is van konfetti, és ez azért van, mert a konfetti minden olyan helyre elmegy, ahol elektromosan vonzóerő alakul ki. Tehát ha például megtesszük azt, hogy veszünk egy szórópisztolyt, a szórópisztolyt nagy feszültségre fogjuk feltölteni, és egy leföldelt tárgyat irányában ellőjük a feszültségszemcséket, akkor az teljes egészében be fogja tenni, hát nem kell még a túloldalára se átmenni, úgy tudjuk befesteni a részeket. És akkor a legutolsó kísérlet pedig, hát hogy valami jó is legyen ezen a fizika órán, ahogy szokták mondani. Itt van egy tölcsér, a tölcsérhez tartozik egy cső, ebbe bele lehet fújni, és hogyha megtalálom, amit keresek, akkor ebben az edényben pedig egy nagyon érdekes por van. Ez a por, ez virágpor. Ebben a virágporból fogunk egy keveset beleönteni ebbe az edénykébe. Így. Azt hiszem, mindenki látja, hogy itt van a virágporunk. A virágporunkkal fogunk kísérletezni. Ezt a kísérletet nem igazán ajánlanám otthoni bemutatóra. Hogy miért, azt mindjárt fogjuk látni. A virágporból egy keveset ide fogunk tenni erre a falapra, és megpróbáljuk ezt a virágport majd meggyújtani. A meggyújtáshoz gyertyát vagy gyufát fogok használni, és hogyha ide teszem, azt hiszem, hogy nagyon szépen látszik, hogy a virágpor nem meggyújtható. Abban az esetben viszont, hogyha a virágport összekeverjük levegővel, akkor azt hiszem elég jól lehet látni egy ilyen lobbanást. És a kísérletünk végén szeretném megköszönni, hogy eljöttek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A kérésem az lenne, a tiszteletteljes kérésem, hogy lesz még egy előadás, körülbelül egy óra múlva fog kezdődni, de addig nekem szükséges lenne, hogy én itt visszavonuljak egy kicsit a magányomban, úgyhogy mindenkit kérek, hogy pánikos sebességgel hagyja el a termet, fél óra múlva nyitjuk ki az ajtókat. Köszönöm a figyelmet!